Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Nem csak allergiás tüneteket, de akár halálos légzőszervi megbetegedést is okozhat a nem megfelelően karbantartott klíma, figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának tagja. Magyar Donát hangsúlyozta, első használat előtt mindig ki kell takarítani a készüléket, amit érdemes szakemberre bízni. Varga Mónika interjúja.
Az első bekapcsoláskor a légkondicionált berendezés kifújja magából mindazt a szennyezőanyagot, amely benne maradt az elmúlt időszakból, illetve még a tavalyi anyagok is benne lehetnek, pollenszemek, gombaspórák, tehát ilyen esetben lehet számítani arra, hogy néhány percen át allergiás tüneteket tapasztalhatnak, orfolyás, tüsszögés vagy asztmás tüneteket. Ez az egyik, ami ilyenkor jelentkezik. A másik, amikor viszont a működtetések közben kezdenek el szaporodni benne gombák, baktériumok, ezek a készülékek beszívják a levegőt, amelyben nagyon sok baktérium és gombaspóra található, és ezek a készülék nedves belső környezetében elkezdenek szaporodni, és sokszor ezek a készülékek belülről bepenészednek, vagy penészgomba és baktériumtelepek van benne, és akkor ezeket folyamatosan tudják magukból fújni, és ilyenkor viszont folyamatosan is jelentkezhetnek tünetek.
Milyen tünetek ezek, illetve ez ki tud-e alakítani valamilyen komolyabb betegséget, ha ennek valaki húzamosabb ideig van kitéve?
Általában két típusú tünetre lehet számítani. Az egyik, amikor az említett allergén gombák szaporodnak el benne, és ekkor főleg allergia és asztma tünetei jelentkezhetnek. A súlyosabb eset, amikor a kondenz víz nem tud elfolyni a cseptálcán, vagy valahol fölhalmozódik a gépben, és nedves aeroszol képződik, ebben az esetben ugyanis legionella baktérium is elszabadulhat a lakásban, tulajdonképpen a készülék forlasztja ki ilyenkor ezt magából, és ez a legionella köztudottan nagyon súlyos megbetegedés okozhat, úgynevezett pontiákláz, vagy pedig akár halálos kimenetelű legionárius betegség, legionellózis is kialakulhat. Ez elsősorban a legyengült immunrendszerű idős emberekre jelenthet veszély, tehát ez elsősorban a műszaki hibás, nem megfelelően elvezetett kondenzvíz termelődés mellett jelentkezhet ez a probléma.
Ha már nem tudunk szerelőt hívni, mert nyilván azért itt a kánikula közelettével megszaporodik a dolguk, és kevésbé van már szabad kapacitásuk, otthon házilag ki tudjuk tisztítani ezeket a berendezéseket, mire ügyeljünk?
Hát egyes készülékeket házilag is meg lehet oldani, más készülékek pedig úgy vannak összerakva, hogy sajnos csak szakember tudja szétszedni őket. A legszakszerűbb megoldás, amit ugye szakemberek csinálnak, amikor a belső ventilátor kereket is kiszerelik, és ezt megfelelően mechanikailag is letisztítják, és fertőtlenítik, és az egész készüléket belülről fertőtlenítik, ez a szakszerű megoldás. Nem megfelelő módszer az, hogyha ez a ventilátor és a többi belső alkatrész ez nem kerül ki a gépből, nem lesz letisztítva. Ez a fertőtlenítés ez ilyen esetben nem mindig hatékony. Kiszerelést nem mindegyik készülék típusnál lehet megcsinálni házilag, illetve hát maga a készülék is olyan, hogy a műanyag ház nem minden esetben bírja már a sokszoros szétszerelést. Tehát ezt, ha lehet, akkor azért szakemberre bízzuk ezt a feladatot.
Mik a klímahasználatnak az ökölszabályai? Mondjuk mennyivel állítsuk hidegebbre, mint a kinti hőmérséklet?
Általában az ökölszabály az, hogy egy 8-10 fokkal lehet hidegebb a beltérben, mint a kültérben. Egy ilyen kültéri, mondjuk hőhullám esetén egy 40 foknál 27 fok körül lehet a belső téri hőmérséklet. Ez alá már ne nagyon hűtsük, mert az már tényleg megviseli a szervezetet.
Szigma, a holnap világa.
A legtöbb utazás problémamentes, a hosszabb repülőutak azonban megterhelhetik a szervezetet, különösen az idősek és a krónikus betegek esetében, mondta Dorzsa Péter professzor, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékvezetője, a Magyar Tudományos Akadémia orvosi tudományok osztályának tagja. Szabó Gergő interjúja.
Hát nagyon fontos tudni, hogy amikor az ember ilyen hosszú utat vállal, akkor valószínűleg pihenni szeretne menni, és ezért fontos odafigyeljünk, hogy ez ne problémával teljen ez az utazás, hiszen vannak olyan betegségek, amelyeket esetleg könnyebben kialakult egy hosszú repülőt, egy interkontinentális repülőt esetén. Mivel sokan ülnek az utastérben, ezért persze a fertőzésnek a veszélye lényegesen magasabb. Ehhez hozzátársul az is, hogy a páratartalom általában jóval alacsonyabb a megszokottnál, kb. 10-20%, és ez a száraz levegő kiszáríthatja az orr és nyálkahártyáinkat, szemirritációhoz vezethet, esetleg kellemetlen torokkaparó érzéshez vezethet, és emiatt is, hogy kiszáll a nyálkahártya, könnyebben a fertőzés kialakulhat ilyen zárt térben. Ezért azt gondolom, hogy a megelőzés a legfontosabb, tehát hogyha esetleg azt tapasztaljuk, hogy valaki körülöttünk megfázásszerű tüneteket tapasztalunk, köhögést, esetleg orrfújást, akkor érdemes a szájmaszkot használni. Emellett fontos az is, hogy megfelelő kézfertőtlenítéssel, folyadékfogyasztással, az arcunk érintésének a kerülésével próbáljuk lecsökkenteni annak a valószínűségét, hogy a különböző kórokozók, ez lehet vírus vagy baktérium, bekerüljön a felső légútba, és kialakuljon esetleg egy megfázás, későbben láz, súlyos köhögés, vagy akár a későbben vezethet arclegyulladáshoz is, vagy esetleg tüdőgyulladáshoz is. A másik nagy probléma az is, hogy a hosszabb repülőút, amikor sokat ülünk, abban az esetben megnövekszik igazából a trombózisnak a kockázata is. Ez főleg azoknál idős páciens, akik 60-65 év felettiek, vagy esetleg krónikus betegségben szenvednek, ez lehet mondjuk szív- és koszorúérrendszeri betegség, aszma, COPD, cukorbetegség, vagy vesebetegség, vagy esetleg daganatos megbetegedés esetén. De azoknál is valószínűbb esetleg, hogy kialakulhat a trombózis, akinek mondjuk vérlavadási zavara van, vagy esetleg hormonális fogamzásgátlót szed, vagy esetleg mozgásában korlátozott, vagy korábban volt az elmúlt pár hétben sérülése, hiszen ezeknél a hosszú repülőit fokozza a trombózisnak a kialakulását. Ezért fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy óránként mindenképp álljunk fel, a végtagjainkat mozgassuk, tehát mindenképpen sétáljunk a repülőben, ezáltal is csökkenteni tudjuk annak a valószínűségét, hogy esetleg trombózis alakuljon ki.
Akinek esetleg valami ismert, tartós, akár krónikus betegsége van, és rendszeresen gyógyszert szednek, akkor itt milyenkor milyen fontos tudnivalók vannak?
Mindenképp készüljünk, hogy legyen utipatikánk, tehát abban az esetben, hogyha tartósan szedünk rendszeresen gyógyszert, akkor, hiszen egy rosszul repülőútról van szó, akár késett a gépünk is, mindenféleképpen legyünk nálunk a szükséges gyógyszer. Ez kimondottan igaz abban az esetben, hogyha esetleg valaki inzulinnal kezelt cukorbeteg, hiszen ebben az esetben fontos, hogy megfelelő időben adjuk be az inzulint. Emellett, hogyha valakinek mondjuk tüdőbetegsége van és rohamoldó inhalátort használ, mindenképp legyen nálunk, de hasonlóképpen a vérnyomás csökkentőből is tegyünk be legalább egy levéllel. De nagyon fontos üzenet, tehát mindenképpen egy hosszú repülő folyamatosan óránként álljunk fel, mozgassuk át a végtagjainkat. Abban az esetben, hogyha hajlamunk van a trombózisra, vagy a felsorolt betegségben szenvedünk, akkor vénás keringést javítani kell. Ebbe segíthet a kompressziós harisnya, nagy a rizikója a trombózisnak, akkor vérhigító injekciót adjunk be, és mindenképpen igyunk bőségesen folyadékot, de persze kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, és hát lehetőség szerint arra is törekedjünk, hogy viseljünk kényelmes, nem túl szoros ruházatot, hiszen egy túl szoros ruházat is okozhat kellemetlenséget, ami akár oda is vezethet, hogy emésztési problémákat okozhat.
Milyen fontos tudnivalók vannak még akár a repülőutak után az utasok számára?
Hát főleg, ahogyha több órás, esetleg több mint 10 órás repülőút előtt állunk, tudjunk róla, hogy több időzónát fogunk átszelni repülővel, abban esetben kialakulhat jetlag is, amihez társulhat, amikor megérkezés után alvászavar, fáradtság. Ennek megelőzésében is fontos, hogy van olyan lehetőség, esetleg a melatonin fogyasztásával tudunk ezen segíteni, meg érdemes megtervezni azt, hogy akinél jetlag valószínűsíthető, akkor mindenképpen a megérkezés után szálljunk rá egy napot, amikor megpróbálunk átállni ezt az átlévő időzónán, nem leszünk annyira kitéve a baleset veszélynek a koncentrált zavar miatt, hogyha legalább egy napot pihenéssel töltünk a megérkezésünk után.
Sigma, a holnap világa.
Nyaralás előtt érdemes utazás egészségügy tanácsadást kérni, például a célországban kötelező, illetve ajánlott védőoltásokról, hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a szükséges vakcinákat nem csak az úti cél, de az utazó egészségi állapota és oltottsága, valamint az utazás körülményei határozzák meg. Varga Mónika interjúja.
abból kell kiindulni, hogy minden utazás előtt meg kell vizsgálni, hogy hova megyünk, milyen körülmények között utazunk, és milyen az utazó egészségi állapota, illetve az oltottsága. Ettől függ, hogy milyen védőoltásokat érdemes kérni. Európában általában nem egy-egy speciális utazási oltás a kérdés, hanem az, hogy a kötelező és az ajánlott védőoltásaink rendben vannak-e. Ilyen például a kanyaró, a tetanusz, esetleg szamárköhögés, influenza, vagy a COVID-19 elleni védőoltás. Ugye a COVID-19 általában már augusztusban elkezd terjedni, a legtöbb ember már nem kér, illetve kap védőoltást, viszont ezt tudni kell, hogy az augusztusi nyaralásokat már meg tudja keseríteni, ha nem védekezünk ellene. Lehet, hogy védőoltásra már nem lesz lehetőség, de én mindenkinek azt javaslom, hogy augusztusban vigye magával a maszkot, a jó bevált maszkot, és zsúfolt terekben, például repülőn, vonaton, hajón vegye fel, ha nem akarja azt, hogy a nyaralását egy csúnya COVID és az ezzel kapcsolatos láz és rosszulét befolyásolja. Aztán távolabbi úti célokról, ha beszélünk, ott felmerül hepatitis A, has, tifusz, hepatitis B, esetleg veszettség elleni védőoltás, ha állattal való kontaktus szoba kerül, meningokokkusz, gyermekbénulás, vagy sárgaláz elleni oltás. A sárgaláz különleges, mert egyes országok belépési feltételként is kérhetik az oltási igazolást, és az nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy sárgaláz elleni védőoltás csak bizonyos helyeken lehet kérni, ahol ugye igazolást is adnak róla. A legfontosabb üzenet, hogy ne az internetes listák alapján döntsenek egy-egy védőoltásról, hanem kérjenek utazás egészségügyi tanácsadást.
Hol? Kitől?
Az első lépés persze lehet itt is a házi orvos, különösen a korábbi védőoltások ellenőrzésére és az alapbetegségek áttekintésére. Ha speciális utazási oltásokról van szó, akkor viszont érdemes a Nemzetközi Oltóközponthoz vagy utazás egészségügyi rendeléshez fordulni. Ezeknek a rendeléseknek az az előnye, hogy nem csak védőoltást adnak be, hanem személyre szabott tanácsot is kaphatunk. Az útvonal, az utazás hossza, a szállás típusa, a tervezett programok, szabadtéri programok, kirándulások, túra, esetleg hegymászás, az életkor, esetleg várandóság, krónikus betegség vagy immunhiány alapján.
Mennyi idővel az utazás előtt kell egy ilyen oltást beadatni?
Ideális esetben legalább 4-6 héttel az indulás előtt, ennek két oka van. Egyrészt a védettség kialakulásához ennyi idő kell, illetve vannak olyan oltások, amelyek több adagból állnak, vagy emlékeztető oltásra is szükség lehet. Ha valaki későn kap észbe, akkor sem szabad legyinteni, hogy jó, akkor már lecsúsztunk erről, hanem sok oltásnál már egy adag is adhat részleges, tehát elég jó védelmet, tehát akkor is érdemes rende a megfelelő utazás egészségügyi tanácsadást igénybe venni, mert az oltási sorozatot el lehet kezdeni az utazás előtt, és hazaérkezés után be lehet fejezni, hogy hosszú távú védettség is kialakuljon. Egyébként az utazás egészségügyi tanácsadás sokkal többről szól, mint csupán a védőoltásokról, mert szó van élelmiszer és vízbiztonságról, szúnyogcsípés elleni védekezésről, gyógyszerekről, napvédelemről is, arról is, hogy mit tegyünk akkor, hogyha a betegség tüneteit észleljük külföldön.
Valahogy az oltások az elmúlt években ellentmondásosak lettek, van a társadalomnak egy rétege, aki vitatja, hogy kell-e ilyen, sőt azt mondja, hogy kifejezetten veszélyes ez a social médiában rendre előjön. Vasárnap volt a védőoltások világnapja. Ön tiszti főorvosként mit mondana ezeknek a szkeptikusoknak, miért kell, miért érdemes vakcinákat felvenni?
Én értem a kérdéseket és az aggodalmakat, de a döntést érdemes a bizonyítékokra alapozni. A védőoltások megítélése ugyanis nem hit kérdése. Ezek a modern orvoslás legtöbbet vizsgált, leghatékonyabb megelőzés szolgáló eszközei közé tartoznak. Ma Magyarországon mindannyian úgy növünk föl, hogy a gyermekkori védőoltásokat megkapjuk, és ezek egész életünkön át védenek bennünket a betegségektől. És szerencsére a magyar társadalom alapvetően védőoltás párti. Egy nemrég végzett kutatásunk megerősítette, hogy a többség elfogadja, nem csak hogy elfogadja a védőoltásokat, a kötelező védőoltási rendszert is elfogadja, sőt jónak találja. Tehát valóban egy kicsi, ám de igen hangos réteg az, akik a védőoltások ellen érvelnek. Azért tűnhet úgy egyébként, hogy nincs szükség védőoltásokra, mert éppen a védőoltások miatt nem látunk nap mint nap számos súlyos betegséget, például torokgyíkot, gyermekbénulást, a kanyaró apró súlyos szövődményeit, vagy vele született rubeolát. Ez az oltások sikere, de egyben a veszélye is. Ha a bizalom csökken és az átoltottság visszaesik, akkor ezek a betegségek ismét visszatérhetnek. Jó példa erre a kanyaró. Rendkívül fertőző betegség sok súlyos szövődménnyel jár, sőt, akár halálozást is okozhat. Európában az elmúlt években ismét nagy járványokat látunk, akár a szomszédunkban is, például Romániában, de még Ausztriában is. Aki oltatlan, nem csak saját egészségét kockáztatja, hanem azokat is, akik nem oldhatók, a csecsemőket, egyes daganatos vagy immunhiányos betegeket, várandósokat. A védőoltestet egyszerre egyéni védelem és közösségi felelősség is. Magyarországon ezért nem fordulnak elő kanyarójárványok, mert mi magyarok elfogadjuk és ismerjük a védőoltások előnyeit, és Magyarországon a kanyaró elleni védőoltás nagyon magas, és ez még akkor is véd bennünket, hogy a környező országokban nagy járványok dúlnak. Nem minden oltás szükséges mindenkinek, de akinek hivatalosan is ajánlunk, vagy esetleg kötelező egy védőoltás, annak egészen biztosan komoly egészségnyerességet jelent.
Szigma, a holnap világa.
Nem kritikus a Balaton vízszintje, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella kiemelte, hogy az előrejelzések alapján száraz nyárra számítanak. Szabó Gergő interjúja.
A Balaton vízállása 77 cm, ez alapvetően ugye jóval elmarad attól, amit ilyenkor ideálisnak mondhatunk. Egyébként ilyenkor körülbelül olyan 120 cm a maximális vízállás, ami ugye ilyenkor lehet a tavon, de ami nagyon fontos, hogy a Balaton június közepi átlagvízállása az 94 cm, tehát a jelenlegi átlagvízállása sok évi június közepi átlagvízállástól körülbelül olyan 16-17 cm marad el, és ami talán egy fontos üzenet lehet, hogy az elmúlt 105 évben, ugye nagyon sok, majdnem 90 évben ennél magasabb volt, azonban 16 évben pedig alacsonyabb volt ilyenkor a vízállás, tehát azért bár rendkívülinek mondanám, de semmiképpen sem válságosnak a helyzetet.
Balaton déli partja az, amelyik sekélyebb, de hát itt hallgatóink már arról számoltak be, hogy például a Keszthelyi-öböl környékén is hát néhány száz métert kellett tenni azért, hogy tényleg egy kicsit élvezhetőbb legyen a Balaton. Összességében milyennek látják a partszakaszokat? Itt vannak-e olyan területek, ahol az átlagtól eltérőbb a vízállás?
Nyilvánvalóan mindenhol eltér az átlagtól, mindenhol alacsonyabb. Ugye az elmúlt egy évben, tehát ha vesszük a 2025-től kezdődő időszakot, akkor az elmúlt 12 hónapban a Balaton vízgyűjtő területileg 9 hónapban, tehát a 12-ből 9-ben az átlagosnál kevesebb csapadék esett, és mindössze 3 olyan hónap volt, amikor a csapadék mennyiségbe csak kismértékben ugyan, de meghaladta a sok évi átlagot. És amikor hiányzott a csapadék, akkor nem kicsit hiányzott a csapadék ebben a 9 hónapban az egy évből, hanem olyan 70-80%-kal kevesebb volt az átlagosnál, tehát nagyon-nagyon keves csapadék hullott az elmúlt 12 hónapban, de amit fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy egyéves, hanem körülbelül most már 5 éves ilyen helyzet, tehát halmozódik ez a csapadékhiány, illetve még egyszer szeretném elmondani, hogy az elmúlt 100 évből 16 évben ilyenkor alacsonyabb volt a Balaton, mint most.
A főigazgatóságnál mennyire tekintenek előre? Nyilván figyelik a legközelebbi prognózisokat, de úgy összességében meteorológiai előrejelzéseket látva milyen nyárra és milyen vízállásra, folyamatokra számítanak itt a Balatonon?
A jelenlegi előrejelzések alapján egy kicsit szárazabb lesz a nyár, mint tudom én, egy hónappal ezelőtt előrejelezték, tehát a június hátralévő részében, valamint júliusban és augusztusban a tóvízgyűjtő területén az átlagosnál melegebb is, és jelentősen szárazabb időjárás várható. Így aztán egyértelmű, hogy tovább párolog a víz, tehát ez mindig így van minden nyáron, akár 30-40 cm-t is egy-egy nyári szezon alatt párologhat a víz, de csak az előretekintésről egy picit, tehát ugye azért azt gondolom, hogy 2001 és 2004 közötti időszak nem volt még annyira régen, nagyon-nagyon sokan emlékeznek rá, hogy a június közepi vízállás jóval alacsonyabb volt 4 éven keresztül, mint most, és a szezon végére is nagyon alacsony volt a víz, és akkor ugye egy olyan döntés született, hogy nem kívülről kell pótolni ökológiai, tudományos szempontokban, ami ugye nyilván nem vízügyi döntés, hanem egy nagyon nagy konszenzusnak a döntés, volt a Balaton vízét, hanem meg kell emelni átlag vízállást, és ugye akkor a vízügy 120 cm-re, 110-ről 120 cm-re emelte a szabályozási szintet, és az ebből adódó, hogyha esik az eső, és azért az elmúlt években volt ilyen, ez a plusz centiméter ugye 60 millió köbméter plusz vízkészletet jelent, és jelenthetne, de hát sajnos, ahogy ugye látjuk, itt a csapadék hiány az, ami most abszolút a meghatározó.
Szigma, a holnap világa.
Egy fővárosi magánkórházban mostantól hazánkban elsőként érhető el az új Da Vinci egykaros robotsebészeti rendszer. A csúcstechnológiás eszköz egyetlen apró behatolási ponton keresztül teszi lehetővé összetett műtétek elvégzését. Az első műtétek már sikeresen lezajlottak. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Bár a robotsebészet már negyed évszázada jelen van az orvosi ellátásban, Magyarországon mindössze 3 éves múltra tekint vissza. Szepesvári Zsolt urológus robotsebészt hallják.
Bevett eljárásnak számítanak most már az urológiai sebészetben mindenképpen, de több másik sebészeti ágban, így a nőgyógyászat, általános sebészet, mellkassebészet és bizonyos esetekben a fejnyaksebészet, fülorgégészetben is használnak Magyarországon sebészeti robotot. Ugye ezeknek a robotoknak a lényege és a technológiának a forradalmi újítása az, hogy bár a nevük robot, valójában nem az ember helyett dolgoznak, nem hoznak önálló döntéseket és nem végeznek önálló mozgást, hanem egy nagyon precíz manipulátoron keresztül a sebész irányítja a karokat, amik pontosan ugyanazokat a mozdulatokat végzik, de a felnagyított kép és a mozgás miatt, illetve az eszközöknek a nagyfokú szabadságfoka, ez azt jelenti, hogy a testen belül, mint egy csukló, hajlító, forgó mozgásokat tudnak végezni, ezért az emberi csuklóhoz hasonló, sőt annál még komplexebb mozgásokat is végezve olyan pici helyekre, olyan szögből érnek el a szervezetben, amire a hagyományos lukakon keresztül laparoszkópos eljárásokkal nem lehet, illetve csak nagyon-nagyon nehezen, és a robotsebészet ezt hozta, hogy lukakon keresztül olyan precíz és speciális mozdulatokat igénylő műtéti eljárások is kivitelezhetők, amik eddig nem voltak.
Egy forradalmi újításnak köszönhetően azonban ez a technológia is jelentős fejlődésen ment keresztül.
A multiport vagy sok hozzáférésen keresztüli robotoknál minden egyes robotkarnak, minden egyes eszköznek külön cső kellett, hogy bejutson a szervezetbe, ez a leggyakoribb esetben a hasüreg vagy a mellüreg, de alapvetően azon a helyen, ahol a műtétet végezzük. Ez annyi picike meccést, ezek 8-12 mm közötti meccéseket jelentenek, ilyen fémcsövet jelentettek, de leginkább az, hogy a betegen egymástól minimum 6, de általánosságban 8 cm távolságra elhelyezkedett 4 luk volt, amin a robotnak a 4 hozzáférése bekerült, és akkor még ehhez az asszisztensport is társult. Az új fejlesztés az az, hogy mindezt sikerült összecsomagolni egy hozzáférésbe, és egy darab 3,5-4 cm közötti meccés az összes robotkar bemegy a szervezetbe, ezért hívják single port, vagy egy hozzáférésen keresztüli robotnak. Nagyon kisebbzéssel, nagyon pici hozzáféréssel, hatalmas precizitással, nagyon nagy felbontással, kifejezetten olyan helyekre oda lehet menni a szervezetbe, ami eddig csak nagy bontással volt lehetséges, akár belül, akár pedig a bőrön elhelyezkedett nagy meccéssel. És ez az a single port robot, ami megérkezett Magyarországra.
A Szent Magdolna magánkórházban már sikeresen lezajlottak az első műtétek, az új technológiának köszönhetően pedig lényegesen gyorsabban gyógyultak a betegek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.